Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Újfajta koronavírus okozta a tüdőgyulladással járó járványt a közép-kínai Wuhanban. Írtuk a hvg.hu-n 2020. január 9-én. Akkor még sokan legyintettek a veszélyre, hiszen amihez hasonlítani tudtuk, a 2002-es SARS járvány néhány száz ember életet követelt. Pár hét alatt azonban kiderült, ez olyan járvány lesz, amely gyökeresen átalakítja az életünket. A februárban már COVID-19 nevet kapó megbetegedés tünetei és a járvány társadalmi-gazdasági hatásai is jóval tovább mutatnak, mint ahogy ezt 5 éve gondolhattuk. Cikksorozatunkban ezt járjuk körbe. Az első részben Gyükeri Mercedes arról írt, milyen is volt a COVID-járvány a magyaroknak, mire emlékezhet belőle az, aki Magyarországon élte át, és mi maradt itt belőle velünk a mai napig. 3 hónap múlva fogunk találkozni. Jósolta egy kollégánk 2020. március 16-án, amikor a mi cégünk is távmunkát rendelt el a koronavírus járvány miatt. Szűk egy héttel korábban jártam utoljára eseményen, ami örökre emlékezetes marad egy másik jóslat miatt is. Itt, az MKIK évnyitó konferenciáján mondta azt a miniszterelnök, hogy a turizmusnak kampó. Ma már tudjuk, a kollégánknak és Orbán Viktornak is igaza lett. A 2020. januárjában induló koronavírus járvány első hulláma nálunk hivatalosan 2020. március 4-én kezdődött. Ekkor regisztrálták az első fertőzöttet. Egy héttel később, némi bizonytalankodás után döntött a kormány a lezárásokról. Akkor viszont mindjárt veszélyhelyzetet is hirdettek, március végén pedig az úgynevezett felhatalmazási törvényt is elfogadta az országgyűlés, amely különleges jogrend idejére rendeleti kormányzást tett lehetővé. Első körben csupán 3 hónapra, amíg maga a veszélyhelyzet tartott. Vagy hát ma már ezt is tudjuk, tulajdonképpen addig, amíg csak jónak látják. A veszélyhelyzetet a mai napig hosszabbítgatják, korlátlan felhatalmazást adva a kormánynak tulajdonképpen bármire az önkormányzatok jogainak és bevételi forrásainak elvonásától a költségvetés komplett átírásáig. A rendeleti kormányzással szemben a lezárás egyáltalán nem volt magyar sajátosság, de azért ebből a szempontból is magyarosak maradtunk. Például, amikor békében nézegetettük egy étterem teraszáról fogyasztva, hogy a tavaszi napsütésben tőlünk 1/2 méterre maszkban sétáltak az emberek. Az is magyaros volt, hogy miközben például Szlovéniában az iskolásokat hetente tesztelték, nálunk a PCR tesztekért horribilis összegeket kértek el, és amikor a kormánynak eszébe jutott, hogy ezt is maximálni kellene, maga is horribilis árat határozott meg. És az is, ahogy a magyar kormány, amikor kiderült, hogy az első fertőzöttek iráni diákok, azon túl, hogy őket kitiltotta, összekötötte a koronavírus terjedését az illegális migrációval. Igaz, nálunk legalább nem fajult el a Kína ellenesség amiatt, hogy a vírus mai tudásunk szerint Kínából terjedt el az egész világon. Lenkei Gábor és Gödény György is csak nálunk terjesztette fals állításait a járványról. Más kérdés, hogy az Egyesült Államokat az akkor hivatalban lévő elnök Donald Trump sokkolta az áltudományos állításokkal, ahogy Brazíliát is az államelnök Jair Bolsonaro. De milyen is volt a COVID-járvány a magyaroknak? A túlvásárlás természetesen nem magyar sajátosság volt. Nálunk épp úgy tombolt, mint bármelyik nyugati országban. A WC-papír és a száraz tészta mellett ennek emblematikus termékévé az élesztő vált, amelyet jobb esetben pultból, rosszabb esetben pult alól, még rosszabb esetben még úgy sem lehetett kapni. És újra felbukkant a boltokban a kimérhető élesztő tömb, amire tényleg csak azok emlékezhettek, akik a 80-as években már aktívan bevásároltak Magyarországon. A magyar néplélek azonban alig ha azt élte meg traumaként a Covid-ból, hogy 2020 húsvétján alig tudott kalácsot sütni. Inkább azt, hogy a rokonoknak legfeljebb egy monitoron keresztül tudta volna mutogatni. Azt viszont végképp igyekszik a többség kitörölni az agyából, hogy próbálkozott a kovász készítésével. Reméljük, hogy lesz azért egyszer egy szociológus, aki megmutatja, hány kovász élte túl az első hetet, és hány kovászoló lelkesedése a Covidot. A lezárás minden esetre csúcsra járatta a minőségi élelmiszerfogyasztást. Különösen, hogy mással nem igazán tudtak vigasztalódni az emberek, akik akkor egy már évek óta tartó konjunktúrában amúgy is hajlottak arra, hogy nem mindenből a legolcsóbbat vásárolják. Azt akkor még nem tudhattuk, hogy a csúcsról mekkora lesz az zuhanás. 2021 végétől olyan inflációs spirál indult el, amely nem csak a minőségi termékek fogyasztását vetette vissza jó időre, de általában a vásárlási kedvet. Azt a idáig milyen jó szándékú, de nem igazán átgondolt kormányzati intézkedések vezettek, leginkább egy szóval tudjuk jellemezni. Árstopp. Wuhanból jöhetett és félni kell tőle. Nagyjából innen indultunk 5 évvel ezelőtt, és akármennyire is szerettünk volna ennél okosabbak lenni, sokkal tovább nem is jutottunk azzal kapcsolatban, mi történik körülöttünk. A kormány a koronavírus.gov.hu oldalnal a maga részéről elintézetnek tekintette volna a tájékoztatást, ám az emberek tudni, az újságírók meg kérdezni akartak, így jött a kormányinfok mintájára a koronavírus operatív törzs napi performansza. Hasonló, félig meddig virtuális tájékoztatók természetesen máshol is léteztek, Müller Cecíliában és egy obligát rendőrből azonban csak nekünk jutott, ahogy valószínűleg az is unikum, hogy az egészségügyért is felelős, civil foglalkozását tekintve orvos miniszter, Kásler Miklós gyakorlatilag teljesen kimaradt a napi showból, meg látszólag a teljes válságkezelésből. De térjünk vissza a koronainfóra, ahol megint csak egyfajta hungarikumként a kérdéseket maguk a kérdezettek szűrték, így arról beszéltek, amiről szerettek volna, nem feltétlenül arról, ami a sajtót és a közvéleményt érdekelte. Volt, hogy a térre lezárt nyaralók vízrendszerének újranyitásáról, volt, hogy arról, hogy a tojást hipóval érdemes lemosni, és jutott bőven a kormány öntömjénezéséből is. A legemlékezetesebb teljesítmény azonban a tiszti főorvoshoz köthető, aki az egészségügy újranyitása helyett inkább arról beszélt 2020 májusában, vegyük el az alvó gyerekektől a nyúnyókát és mossuk ki, nehogy azt terjesszen fertőzést. És a biztonság kedvéért vasaljuk is ki. Tény, hogy a COVID-járvány elején hatékony oltóanyag hiány, ismert gyógymód nélkül, leszámítva persze a kurkuma, a fokhagyma vagy a C-vitamin csodaszerként emlegetését, az egészségügy csak a megelőzésben bízhatott. Ha pedig ez sem segített, a súlyos tüdőgyulladással járó betegség kezelésében. Ekkor pörgött fel a lélegeztetőgép biznisz, ami egészen elképesztő üzleti trükköket eredményezett. A megrendelés után szállítás közben dráguló, aztán mégis másnak eladott készülékek extrém árviszonyokat eredményeztek a világban. A magyar kormánynak azonban így is sikerült mindenkin túltenni. Bár a járvány elején láthatóan irányt és ritmust veszve próbált menni az események után, az iskolák bezárását például úgy jelentette be egy péntek délután a Facebookon Orbán Viktor, hogy néhány órával korábban ezt még cáfolták, a lélegeztetőgépek beszerzésénél annál határozottabban léptek fel. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezényletével 16 ezer lélegeztetőgépet vettek annak ellenére, hogy szakemberek már az első pillanattól figyelmeztettek, hozzáértő személyzet hiány legfeljebb fele ennyit tudnának kihasználni. Aztán kiderült, hogy nem is ez volt a gond, sokkal inkább az, hogy a gépek jó része alkalmatlan volt arra, amire beszerezték. De legalább jó sokba kerültek. Igaz, a 300 milliárdos beszerzésből visszaszámolható átlagárat még indokolhatta a járvány első szakaszának hisztériája, azt viszont már kevésbé, hogy többségében ismeretlen cégeken keresztül történt a beszerzés, amelyek aztán a jól sikerült biznisz után milliárdos osztalékokat vehettek ki. Még nevesen volt a koronavírus megbetegedésnek, amikor a kutatók már elkezdtek dolgozni egy hatékony védőoltáson. 2020 elején a WHO még 18 hónapot jósolt, mire kifejleszthető egy ilyen a tudománynak és a gyógyszeriparnak végül sokkal gyorsabban sikerült eljutni a széles körben is alkalmazható vakcináig. A legsikeresebb befutó a Karikó Katalin kutatásain alapuló mRNA-s alapú oltóanyag lett, amelyet a Pfizer és a Moderna gyártott le. Előbbi lett a legfontosabb szereplője az uniós közös beszerzésnek is. A magyar kormány azonban itt sem bízott semmit a véletlenre. Boldog-boldogtalantól, de leginkább autoritár szövetségeseitől vásárolt nagy tételben vakcinákat, hogy elmondhassa, az Európai Unió segítsége nélkül is megoldotta a helyzetet. Apró szépséghiba, hogy az elsőként beszerzett, főleg a kiemelt kockázatú csoportnak számító időseknek szánt kínai vakcináról, a Sinopharmról kiderült, épp a 60 év felettiek esetében nem igazolt a hatása. És persze az sem jött igazán jól, hogy az orosz Sputnik V vakcinát a kutatások megbízhatatlanságára hivatkozva a mai napig nem jegyezték be az EU-ban. Külföldön tehát úgy kezelték, mint a semmit nem kapott volna. Ez is magyarázhatta a Pfizer iránti fokozott lakossági érdeklődést, aminek legszebb példája talán az volt, amikor 2021 áprilisában több száz méteres sor alakult ki a Honvéd kórház oltópontjánál, mert az operatív törzs váratlanul bejelentette, lehet jönni érte előzetes regisztráció nélkül. A lelkesedés azonban nem volt ennyire általános. A kormány által kitűzött oltottsági cél, vagyis a 6 milliós átoltottság május helyett csak novemberre lett meg, amikor már bőven nyitva voltak az európai határok, és máig csak 63%-ra sikerült feltornázni. A lassú oltottságnak az oltás ellenességen túl volt egy jellegzetesen magyar indoka. A feletté bonyolult elérés, amely onnan indult, hogy egy e-mail címen regisztrálnia kellett mindenkinek. Mindenkinek más címen. Ez alapból kizárta a társadalom internetet nem, vagy az csak a Facebookra használó részét, de ez még megoldható volt. Ha nem volt rokon, aki nyitott egy új mailfiókot, a házi orvos asszisztense telefonálgatott miatta. Volt viszont egy megjósolható, mégis bosszantó mellékhatás, hogy a kormány saját propaganda céljára fogja használni a regisztrált e-mail címeket. Erről pedig, biztosan a megújuló veszélyhelyzetre tekintettel, a mai napig nem tett le. Akciótervek, nemzeti konzultációk, Brüsszel szapulása mind-mind megjelent már az oltás híreket várók mailboxában. Legutóbb, december elején például arra hívták fel a figyelmet, hogy az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultáció már online is kitölthető. Az adatvédelmi biztos pedig 2022-ben azt állapította meg, hogy ez teljesen törvényes. Pedig mennyivel jobb lenne, ha egyszer azt írnák, emberek, végre mi is úgy döntöttünk, vége a járványnak, végre békén hagyunk titeket. Dupla vagy semmit játszik Orbán a lengyelekkel, pedig érdeke lenne a jó viszony. A magyarok nélkül indult a lengyel EU elnökség válaszul arra, hogy Orbán Viktor a két ország kapcsolatának helyreállítása helyett az árkok mélyítésén dolgozik. Riba István cikke. Két lépéssel előre gondolhatott Orbán Viktor, amikor úgy döntött, hogy menedékjogot ad a korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettesnek. Azt a kijelentését nyugodtan zárójelbe lehet tenni, hogy neki nem volt köze a döntéshez. Ilyen súlyú ügyben nélküle alig hatható menedékjog. A lépés azért is fontos lehet a magyar kormányfő számára, mert Marcin Romanovski miniszterhelyettest azzal vádolják, hogy közpénzeket juttatott a saját pártjának és az ahhoz közel álló civil szervezeteknek, amelyek aztán azt választási propagandára fordították. Ez még az akkori lengyel kormánykoalíció erős emberének, Jaroszláv Kaczynszkinek is feltűnt, aki figyelmeztette Romanovskinak a koalícióhoz tartozó kisebb pártját az ilyen mahinációk veszélyeire. Orbánnak viszont elemi érdeke annak bizonygatása, hogy a közpénzek ilyen kicsatornázása nem bűncselekmény. Mert ha igen, akkor egyszer ő is szemben találhatja magát hasonló vádakkal. Ráadásul a történtek újra összehozhatják korábbi szövetségesével, hiszen Kaczynski is azt hangoztatja, hogy a Romanovskival szembeni eljárás politikai motivációjú, nincs mögötte bűncselekmény. Lengyelország és Magyarország útja elvált. Ezt még akkor mondta a Kaczynski jobbkezének számító Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát. A Putyinnal továbbra is feltűnően jó kapcsolatot ápoló Orbán szinte nem kívánatos személyé vált Lengyelországban. A visegrádi négyek összefogása lefagyott. A jeges viszonyt azonban lassan felolvasztatja a lengyel belpolitikai hidegháború. Miután Kaczynszkék pártját, a Jog és Igazságosságot, PISZ, a parlamenti választáson leváltották, a Donald Tusk vezette kormány megpróbálta helyreállítani a jogállam tekintélyét. Ehhez azonban nem minden esetben vannak meg az eszközei, hiszen a korábbi lengyel kormány bebetonozta az embereit egy sor fontos tisztségbe. A legnagyobb gond az alkotmánybíróság és az igazságszolgáltatás uralása, hiszen a Kaczynszki bábjának számító Andrzej Duda köztársasági elnök minden fontosabb törvényt tovább küld az alkotmánybíráknak, ők pedig elmeszelik. Ezt a belső harcot használja ki Orbán, hogy újra közel tudjon kerülni egykori szövetségeseihez. Ez unortodox eszközként felhasználja a magyar menedékjogi politikát is. Korábban az Orlen lengyel nagyvállalat vezetőjét bújtatta egy ideig, majd mostan volt miniszterhelyettest, és mint egy interjújában elmondta, több ilyen eset is lesz még. A lengyel igazságszolgáltatás 11 pontban vádolta meg Romanovskit. Ezekről Magyarországon eldönteni, hogy nincs alapjuk, és emiatt menedékjogot adni egy gyanúsítottnak, ez nem más, mint a lengyel állam szuverenitásának a megsértése. Donald Tusk és kormánya is így kezeli a magyar lépést. Miután ők vették át Magyarországtól az unió soros elnöki tisztét, nem tartottak igényt Orbán jelenlétére a hivatalos ceremónián. Sőt, megüzenték, hogy így jártó István varsói magyar nagykövetet sem látják szívesen. Így magyar részvétel nélkül indult a lengyel elnökség. Így jártónak egyébként már a kinevezése is fricska volt a lengyeleknek, az egykori moszkvai, majd kievi követről ugyanis köztudott, hogy nem szimpatizál az ukránokkal, és ez nem is nagyon rejti véka alá. Ahhoz azonban, hogy Kaczynszkék elfogadják Orbán közeledését, még nekik is zárójelbe kell tenniük, hogy a magyar miniszterelnök Putyin orosz elnök eszköze a nyugati hatalmak és szövetségesek megosztásában. Félre kell néznünk akkor is, amikor Orbán a lengyel külpolitikai célokat a fantazmagóriák sorába sorolja. Mint tette a nyáron túlsványosan, helytelenítve Lengyelország Amerika barát politikáját, amely Oroszország meggyengítését célozza, amit kudarcra ítéltek minősített. Márpedig Lengyelországban a kormánypárti és a meghatározó ellenzéki politikusok minden feszültség ellenére egyetértenek az orosz hatalmi politikával szembeni fellépésben, és abban, hogy ehhez nélkülözhetetlennek tartják a NATO és az Egyesült Államok szerepvállalását. A politikai nézetkülönbségek ellenére pontosan tudják, hogy az Egyesült Államok mindenféle színezeti kormányával jóban kell lenniük, ezért nem tévesztik szem elől a nemzeti érdekeiket, mint azt Orbán az ideológiai alapok külpolitikájával teszi. Mert az, hogy Orbán a szövetségeseit megtagadva a világ összes autokrata vezetőjével és diktátorával jó viszonyt akar ápolni, nem semlegességet jelent, hanem elfordulást a nyugati szövetségeket összetartó értékektől. Abban is eltér Orbán és a lengyelek, Tuskék és Kaczynszkék felfogása, hogy mit várjanak Németországtól. A lengyelek mindig is német-orosz összejátszástól tartottak, és Merkel kancellársága idején volt is erre okuk, például az őket megkerülő északi áramlat gázvezetékek építése miatt. Orbán viszont a német-orosz közeledést támogatta. Szerinte Merkel kézben tudta tartani az oroszokat, kezelni tudta a feszültségeket, és ez a magyar gazdaságnak fontos volt. A lengyelek viszont a Krím elfoglalása utáni békülékeny nyugati reakciók alapján tisztában voltak azzal, hogy Putyint ez felbátorítja, és készültek is erre a forgatókönyvre, például az energiaellátásuk diverzifikálásával. A migrációs válság kezelésében is egyetért a lengyel kormány és ellenzéke, és ebben mindketten Orbán szövetségesei az unióval szemben. Tusk Orbánnal együtt ellenezte az uniós migrációs paktumot. A lengyeleknek persze más gondjuk van vele, mint Orbánnak, a menekülteknek a belarusz-lengyel határon való megjelenését ugyanis ők Putyin hibrid hadviselése részének tartják. Orbán éppen úgy kezeli a magyar-lengyel kapcsolatokat, mint például az Egyesült Államokkal való viszonyt. nem a magyar nemzeti érdekeket nézi, hanem ideológiai alapon szelektál az országokat aktuálisan vezető politikusok között. Pedig Magyarországnak elemi érdeke lenne a mindenkori lengyel kormánnyal jó viszonyt ápolni, és minden olyan törekvést felkarolni, amely a kelet-közép-európai országokat közelebb viszi egymáshoz. Ez fontos lenne mind az orosz birodalmi politika fenyegetése, mind az EU-ban történő érdekérvényesítés, mind pedig az ilyen együttműködésben rejlő gazdasági potenciál miatt. Néhány évenként felrúgni az ezen országok közötti jó kapcsolatokat azért, mert éppen kormányváltás van valahol, nem van stratégiai gondolkodásra. Már csak azért sem, mert ha Donald Tusk megtalálja a hangot a Trump adminisztrációval, akkor Lengyelország továbbra is megkerülhetetlen hatalom lesz a térségben. És ha májusban a jelenlegi kormány jelöltje nyeri a lengyel elnökválasztást, akkor végleg vissza lehet építeni a jogállamot az országban. Ennek megerősítését tervezi Tusk soros elnökként az EU-ban is. Annak pedig nyilván lesznek következményei Magyarország számára is. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, kell-e félni egy újabb energiaválságtól az ukrán gáztop miatt? Interjút készítettünk Kopics György közgazdásszal, Balázsi Zsolt pedig leérvelte a populistát. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!